Én újra föltenném azt a kérdést, itt nagyot ugrottál, hogy ez témául választottad, de mi indított arra? Tehát mik voltak azok az eredők, amik mentén aztán végül eldöntötted, hogy ez egy olyan téma, amit úgy tűnik, hogy most már évek óta nyúzol, hogy így mondjam. Vagy fordítva is, igen. Tehát mi az összehasonlításnak az alapja, hogy hogyan, hogy gondolod-e, hogy a végén el fogsz-e tudni odáig jutni, hogy össze tudod hasonlítani, hogy hogyan történt Kelet-Európában a nőmozgalomnak a alakulása, és össze lehet-e hasonlítani az amerikaival egyáltalán?
Hatalmas nagy kérdések megint, köszönöm, majd úgy részekbe talán valamire emlékszem is. Nem akarok se hőst gyártani magamból, én ezt így előre tudtam, a fenéket. Akkor is nézegettem, hogy egyrészt kivel lehet dolgozni, ez az egyik kérdés volt, ami akkor is érdekelt, ez 94 körül, tehát amikor már befejeztem az órákat, ezt a három nagyon nehéz évet, amikor a politikai filozófiát az összehasonlító politológiáig, én az adminisztrációt is fölvettem, mert a Szirakúzában egy nagyon jó tárt, és nagyon, nagyon jó belőle, és nem csak, hogy tanultam, hanem tanítanom is kellett, ami nagyon sokat megtanított, abból, hogy ez az egyetemek hogy állnak föl, mi az a diáksereg, aki teljesen másként tanul, mint mi. Hát halomnyi dolog pottyant rám, és nagyon sok dolgot kellett megtanulnom, hogy kérdést, hogy vessem föl az ember, a bibliográfiák hogy vannak. Hát én amikor Notre-Dame-ba kikerültem, láttam először komputert, és akkor ott álltam egy darab, aki mindenki tudta a komputert kezelni, nekem fogalmam se volt, de fél év alatt belejöttünk. Szóval mindenbe bele lehet, ha nagyon muszáj, meg angolul főleg, azért ezek jó menetek voltak, dögfáradtak voltunk mindig a lengyel kolléganőmmel az első két évben. Ez intellektuálisan azért ez nagyon megterhelő volt hirtelen angol, meg írni, meg érteni azt a szöveget, ami voltak éppen nem csak szavak, nem csak fordított, hanem a koncepciókat mást jelentenek. És azért ez szerintem a mai napig megy így, hogy még mindig vannak szavak, meg biztos van akcentusom is, ezt nem kérdőjelezem meg, de tudom már, főleg az akadémiai nyelven úgy fordítani a dolgokat, ami tényleg évtizedek munkája, és a mai napig érdekel, hogy mik azok a különbözőségek nemek területén, politika területén, társadalom területén. Tehát ez egy olyan kihívás, ami úgy látszik, ez azt szoktam mondani, hogy az embernek van egy ilyen nagy kérdése, újra fog születni, mert nem fogok vele végezni. Szóval ez valahol még újra fog kerülni, mert csak azt látom, hogy befejezhetetlen. Na és akkor is, ezen a nagy egyetemen is, és a különböző disziplinák között is, nagyon kevés ember volt, akinek halvány fogalmam volt, tehát a disszertációt magát vezetni tudta volna. És akkor nekem volt egy másik témám is, ami majd, ha egyszer fölnövök, mondjuk, hogy 40 év múlva még egyszer visszajön. Ez a migráció kérdése Európa és USA között. Tehát van millió egy más kérdés, ilyen kis pici, igen, de akkor azt tudtam, hogy arról nem tudok egy ilyen kérdést. Ami nyitott kérdés, de megválaszolható, van irodalma, van intellektuális iránya, de még mindig nem tudom föltenni. Túl nagy. Voltak éppen melyik részét nézem, melyik oldalát, szóval, és aztán találtam egy-két olyan embert, végén nagyon-nagyon jó tanárcsapatot, nagyon különböző tanszékekről, akik hajlandók voltak velem dolgozni. És akkor nagy szerencsémre itt a Kollégium Budapest adott nekem egy ösztöndíjat, hogy az akkori a női csoportokat végig interjúvolgassam, és ezt meg is csináltam egy év alatt. Az év végére, hogy körülbelül sejtettem, hogy honnan kellett volna kezdeni, de addigra hát már meg kellett írni dolgokat, ráadásképp a papám meghalt akkor, ami rettenetesen megváltoztatta a dolgokat. Én nem akartam visszamenni, nem akartam befejezni ezt a dolgot, de akkor elvesztettem volna az ösztöndíjat, szóval az intézmények, meg a magán dolgok totálisan egymásba zuhantak, és nem kellett volna, hogy így legyen, ez azért az intézménynek a maga rugalmatlansága volt, ez másút láttam, tudom, hogy nem feltétlenül így van, de ekkor ott nem lehetett, szóval ez egy teljes vágás volt az életemben. Akkor megint kizuhantam, évekig ezen gondolkodtam, hogy lehet összerakni. Végén összesikerült rakni egy disszertációba, amit szerencsére itthon volt egy-két olyan kedves ember, akit érdekelt, és azt mondták, hogy fejlesztem tovább. De akkor állásba mentem, akkor az órákat kellett készíteni, volt egy kiadó, a két kiadó, akit ez tényleg érdekelt is, de akkor nekem egyszerűen se időm, se energiám nem volt, hogy ehhez visszatérjek, és ez most sikerült, de időközben én elmentem 3-4 ilyen hasonló körútra, először itthon, megint csak Magyarországon, és 2001-től 2003-ban utána újra Közép-Kelet-Európában. Mert azt kezdtem egyre jobban észrevenni, hogy a női csoportoknak nem csak a témájuk, hanem a finanszírozásuk, az internet, az információ kapcsolataik egyre jobban, nem globálisabb, de nemzetközileg jobban kezdenek kapcsolódni egymáshoz. Ez bizonyos témák, amikkel előtte lehetetlenség volt foglalkozni, sokkal célpontosítottabbak lettek, ez a családon belüli előszak például, tehát azokkal a témákkal, amiben 94-95-ben itthon a különböző nagy csoportok, a Nőszövetség, az MSOS női választmánya próbált foglalkozni, sokszor sikerrel, nagyon sokszor sikertelenül, de legalább megpróbáltak ezekkel az abortusztól, mint a feminista hálózat foglalkozni. Ezek egyre inkább kezdenek ebbe a globális, neoliberális, vagy legalábbis liberális gondolatkörbe úgy belefolyni, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanonnan próbálkoznak pénzzel, információval egymást segíteni. Ez leszűkíti azokat a lehetőségeket, azokat a gondolatokat, hogy tényleg mi a fontos. Tehát például nyugdíj, családi juttatások, ezek nem férnek bele. Ez a neoliberális gondolatmódba egyszerűen nem megengedhető. És ez a kelet-európai részleg nagyon hozza, az oroszok nagyon erősen nyomják, hogy van olyan, hogy gazdasági családi erőszak. Ezt máshogy nem lehetett hallani, mint a drága jó kelet-európai régióban. Az innováció azért, meg a történelem, meg a kultúra visszarúg, nem hagyja magát, de azért ez a fajta, nem hiszem, hogy imperializmusnak kell neveznünk, de ez a fajta globális gondolkodás, hogy ez megy gyerekek, ez a szó, amiben az Észak és a Dél globálisan meg tudott egyezni, a testi épség, az mind a kettőnél, akár liberális, akár egy valamikor gyarmatosított országnak egy teljesen más felfogás, aki nem akarja átvenni a nyugati fogalmakat. Ez volt a nagy megegyezés a feministák között ugye 80-as évek közepén, tehát pont még mielőtt itt a kelet-európai régió lassan azért próbált ebbe a csatornába bemenni, ezt addigra már nekik, nem mondom, hogy át kellett venniük, de ez az út van. Másút nem nagyon van egyelőre, vagy legalábbis én nem látom. Ezek a témák, amik itthon vannak, elkezdtek állati jó módon kapcsolódni azokhoz a dolgokhoz, amit én, mint politológus tudok, és másként tükrözik ezeket a feminista kérdéseket, mint ahogy mondjuk az itthoni magyar sajtóban megjelennek, vagy nem jelennek meg, de léteznek.
Belekapaszkodom a globalizáció szóba. Kriszteva azt mondja, hogy úgy látja, hogy a globalizációt pillanatnyilag a nők hátán akarják kihordani, ő pedig nem kelet-európai. Hát tudom, hogy bolgár, csak azt hiszem, hogy talán nem is ott született, vagy legalábbis csecsupokora óta Franciaországban él, úgyhogy a kulturális háttere más. Ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ő talán azért mer ilyet mondani, mert kelet-európai gyökerei vannak?
Tényleg tőle kérni, megnézzük meg, ez egy jó ötlet lenne. Én nagyon szeretek a globalizációval foglalkozni, mert egy hatalmas vita tárgya, meg állati jó gondolatok vannak benne, ez is az egyik. De akkor az összes történelmi periódus, ami előttünk áll, az a nők hátán ment el, meg hát a férfiak hátán is bizonyos részben. Nem hiszem, hogy a nők volnának az egyetlen vesztesei, női rétegek, bizonyos rétegei egész biztosan, de ha ez ilyen egyértelmű volna, akkor egész biztosan nem volna ennyi vita körülötte. Számomra, ami teljesen sokkoló, az, hogy jó barátok, férfiak, értelmes ember, tényleg nagyon értelmes magyar szociológus, tegnap beszéltem vele, és az ő meggondolása az a teljes antifeminizmus, és én majdnem leülök a székre, hogy ezt egy értelmes ember hogy láthatja úgy.
Bocsánat, de itt okoskodni próbálok, hogy nem lehet, mert én egyre inkább azt érzem, hogy nem a dologról akar gondolkodni, hanem viszonyítja valami máshoz. A prioritás az ő számára egy bizonyos gondolatrendszer, amihez viszonyítja ezt az újabban felmerült, számára felmerült dolgot, hogy feminizmus. Tehát nem az adott fogalomról, magáról. És ez sok mindenre érvényes, lehet, hogy zavarosan fogalmazok, de amikor nem kristálytisztán a fogalmon próbálunk elgondolkodni legjobb tudásunk szerint, és a legtöbb információt összegyűjtve, hanem viszonyítjuk valami máshoz, ami nekünk fontosabb.
Nem, ez számomra hatalmas probléma, mert a nők nagyon nagy része is ugyanebben a cipőben jár. Ha a 45-ös megerőszakolási hullámokat nézed, akkor Németországban, vagy bárhol másutt. Ugyanígy, ahogy ott védték utána, hogy a férj miért nem állt ki mellettem, pedig ott volt benne a menhelyen, és mindenképpen mentegetik. Szóval ez a fajta nem igaz öntudat, vagy hamis öntudat a marxizmusnak egy nagyon nagy vívmánya, de ugyanakkor, mint egy, azt hiszem, tisztességes, vagy legalábbis tisztességre törekvő etnográfus, szociológus, nekem nagyon komolyan kell vennem azt, hogy mit mondanak nekem. Én arról ítélkedhetek önmagamban, hogy nincs igaza. De ha nekem akár egy konzervatív nő, vagy egy nagyon vallásos nő, vagy egy ilyen megdöbbenetig kimsoviniszta szociológus azt mondja, hogy ez szerinte így van, akkor, és a globalizációról ő pont ellenkezőleg gondolkodik, ez nem azt jelenti, hogy nekem el kell fogadnom, amit ő mond. De én hajlandó vagyok, remélem, hogy hajlandó vagyok megállni és gondolkodni rajta. Mert különben tényleg egy idő múlva csak azt lajkózom, amit én gondolok. Pedig én nagyon szeretném tudni tényleg, hogy ezek az ellentmondások hogy egyeztethetők össze. Nem feltétlenül egy nagyon erős marxizmusra, mert van mindent át tudok magyarázni, szerintem, ha nagyon akarok. Minden egy ilyen ideológiailag rendszerezett metódus segíthet abba Bourdieutól, vagy akár más teoretikustól elkezdve. De hogyan tudom ezeket az ellentmondásokat nem kiküszöbölni, de olyan formára hozni, hogy azért ne ellenmondjanak egymásnak, hanem valami rendszerbe nem túl szigorú, de az ellentmondásokat megtűrő dialektikus vagy trialektikus rendszerbe beleférjenek. Ez egy nehéz kérdés, de én nem akarom lesöpörni az összeset az asztalról, hogy nekem van igazam, nem hallak, nem figyelek oda rá, mert én tudom, hogy igazán neked mi az érdekelt. Szóval ez egy olyan diktatórikus a hozzáállás lenne, amit azt hiszem már nagyon sokan úgy érzünk, hogy ez senkinek nem jó. Lehet, hogy neked a végén jobb lenne, mert tényleg kell egy gyereket néha arra tanítani, amilyen semmi kedve, meg sokszor talán nekünk is jó volna valaki segít, hogy tényleg melyik a jobb, de legalább dialógus legyen. Legalább próbáljunk odafigyelni egymásra, és ez például az abortusz kérdésről, agyesről, vagy a bármi másról is kell, hogy legyen. Nem csak egy ilyen felszínes, hogy na, akkor gyerünk, beszélgessünk, hanem tényleg találjunk egy olyan pontot, ami nagyon sokszor van, mert még az abortusz ellenesek és az abortusz mellett levők is nagyon sokszor meg tudnak egyezni olyan dolgokban, különben egymást tudják szóban vagy valóságban is gyilkolni. De meg lehet sokszor egy olyan politikát találni, amiben a globalizációval kapcsolatban, és a mindegyikünk ennek a terméke. És egyre inkább a terméke ez a ruha, a nyelv, a kaja, a zene, a minden. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire összefonódik.
Visszatérnék oda, hogy azt képzelem, hogy hihetetlen nagy rálátásod van. Abból kifolyólag, hogy fizikálisan is rálátásod van az itthoni dolgokra. Ritkán találkozol vele, évente egyszer, és az alatt változások történnek, és biztos, hogy ez egy ilyen szempontból előnyös helyzet, hogy jobban összegezett, hogy mit látsz magad körül. Amikor elmentél először, én azt állítom, hogy kb. A 80-as éve. Thank you. visszatérnék oda, hogy azt képzelem, hogy hihetetlen nagy rálátásod van. Abból kifolyólag, hogy fizikálisan is rálátásod van az itthoni dolgokra. Ritkán találkozol vele, évente egyszer, és az alatt változások történnek, és biztos, hogy ez egy ilyen szempontból előnyös helyzet, hogy jobban összegezed, hogy mit látsz magad körül. Amikor elmentél először, én azt állítom, hogy kb. A 80-as években teljes női foglalkoztatás volt gyakorlatilag. Én ezt egy hatalmas, megbeszélendő és átgondolandó problémának tartom, hogy ebből te csak azt a részét emelted ki, mert hogy azzal foglalkozol, hogy a politikus nők száma is csökkent, de a munkában álló nők száma is drasztikusan visszaesett. Tehát ezt a helyzetet valami egészen extrém módon lehet megbeszélni. Itt ezen a fertájon történt meg, és sokszor találkozom olyan beszédmóddal, hogy utol kéne érni a, mit tudom én, a nyugat-német nők foglalkoztatási arányszámát, vagy a dán, és akkor így mindig meghasonlok magammal, hogy hát egyszer már túlszárnyaltuk. Tehát úgy beszélünk a mostani magyarországi dolgokról, mint hogyha fel kéne zárkozni Dániához, de egész más a múltunk. Erről szeretném a véleményedet hallani.
Van szerencsére ebből jó néhány nagyon okos tanulmány, Frey Máriának, akit mondom, mindenhányan ismerünk itt, aki erre szakosodott legalábbis jó ideig, hogy ezeket az adatokat próbálja Magyarország meg összehasonlít. Túl szintén kutatni. De nekem is persze ilyen kis béka perspektívából van egy-két megjegyzésem, meg félelmem, meg attól való tartásom, hogy ugyanabban a körben mozgunk, aztán innen veszük észre, hogy valamit kihagytunk. Az egyik az, hogy ez a teljes női foglalkoztatás, hát ehhez hadd hívjam Mark Twain nagyon okos hozzászólását, hogy van hazugság, meg hazugság, meg hazugság, meg van statisztika, és lehet, hogy ezt nem pontosan idézem, de hasonlít, legalább értelmileg. Amikor elkezdtem ezt a disszertációt, a PhD tézist érni, ugyanezeket az adatokat próbáltam összevakarni, mert nagyon úgy gondolom, hogy ezek a női csoportok nem csak úgy a vakvilágban kapkodnak témákat, hanem valamit a gazdasági, társadalmi, kulturális rész közvetít hozzájuk. És hát amit meg aztán abból lehet, nem csak hogy mi van, hanem hogy mit lehet utána fölvetni, aminek politikai rezgése van. És az egyik, azok ilyen nagy társadalmi mélységű kérdések voltak, amivel aztán az én belátásom szerint nem tudnak foglalkozni, mert nincs meg az adat, az a hozzáállás, az a képesség, hogy vitatkozzanak mondjuk egy világbankkal, vagy egy Európai Unióval, vagy a kormánnyal, teszem magával. Megtegyem azt, ami nagyon sokat mondott, nagyon sokakkal együtt. Még amikor ez a KSH-s mostani kiadvány végre megjelent, nők és férfiak, ez 2000 valamennyi, hallom hibával, de úgy hibával, hogy koncepcionális hibával. Tehát még mindig nem lehet összehasonlítani. Én 95-ben próbáltam ezeket a foglalkoztatási adatokat összehasonlítani. Képtelenség volt. Abszolút lehetetlenség Csehországgal összehasonlítani. Mert ez, hogy mi azt értjük az alatt, hogy teljes női foglalkoztatás, humbug. Finoman szólva, mert hogyha oda számítjuk a gyeseseket, meg oda számítjuk az egyetemistákat, meg a nem tudom, hosszú ideje táppénzen lévőket, mások nem is számítják ki. Így nem lehet azt mondani, hogy teljes foglalkoztatás volt, hanem mi úgy hívjuk, hogy ez alapján adunk nyugdíjt. De ez nem azt jelenti, hogy teljes foglalkoztatásban vannak. Szóval ez egy önámítás számomra. Állj! Nem adom oda. Várj egy kicsikét. De akkor ehhez ne hasonlítsunk hozzá. Tehát, hogyha tudnád azt, bármelyikünk tudná, hogy tényleg 89%-ban a nők foglalkoztatottságban álltak, és én ezt a patriarhátus óriási poliprendszerének érzem. Mert hogyha egy nő nem vállalhat állást, az egy tényleg óriási probléma, és az előző évszázadokban nagyon sokat harcoltak azért, hogy először oktatásban, utána állásban nők vehessenek részt. Mert ha ez nincs, akkor onnantól fogva tényleg valakinek a rabszolgája vagy. És akkor ez valahogy nagy nehezen demokrácia, meg a liberál kapitalizmus kiépülésével ez nagy nehezen hatalmas áldozatok, meg harcok, meg összefogás, meg viták eredményeképpen megszerezték. Megvan. És akkor úgy csinál, mint a szappanbuborék, és onnantól fogva nem számít. És akkor kezdheted nem előről, hanem egy másikat. lehet, hogy az oktatásban sokkal több lesz a nő, de akkor ezek az állások nem érnek semmit, vagy kevesebbet, vagy amit te ott dolgozol, akkor neked mégis férfi lesz a vezetőd. Na, és akkor ezeket megint össze lehet hasonlítani, de hogy tényleg tudjuk-e, hogy ez most csökkent? Valószínű, hogy csökkent. Ez úgy tűnik, hogy még ha nagyon-nagyon előttük is azt a teljes foglalkoztatást, a 89%-a, most jött 49%, és most vagyunk ugyanott, mint ahogy az elvileg az európai átlag. Na most, ez azt jelenti, hogy az ő átlaguk viszont nagyon sok részmunkaidős. Nálunk olyan alig van. Na most, mit hasonlítottunk össze? Az apkását a Barna-hegyel, vagy mit? Szóval ezeket nem lehet azt mondani, hogy ez csökkent, az megnőtt, és most ugyanott vagyunk, mert két zacskót összehasonlítottuk, aminek a tartalmáról fogalmunk nincsen. Na, most.
Mégis azt állítom, lehetséges, hogy csak a befolyásolás miatt, hogy a 80-as évek környékére a tipikus családmodell az volt, hogy mindkét szülő dolgozik, és a lányok nagyjából addigra már teljes számban úgy képzelték, vagy megközelítőleg teljes számban úgy képzelték, hogy lesz valamilyen pályájuk. Tehát mondjuk a 20. század elején a női karrier a jó férhez menni, és most egyszerűen és viccesen próbálom, azért ez már a század végére már ez a fajta perspektíva nem így nézett ki. Ezt állítom. Hát ezen lehet akkor vitatkozni. Tehát lehet, hogy nem teljes foglalkoztatottság, de a tipikusnak mondható, és közérzetileg azt érezte a társadalom, hogy az egy normális út, hogyha dolgozik egy nő, elfogadta már, hiszen korábban ez, na hát mondanék egy század eleji viccet, amikor azt mondta az egyik mama a másiknak, hogy az én lányom is végzett egyetemet, de szerencsére nincsen rászorulva. Tehát ez a 20. század végére már ez a vicc már nem volt olyan vicces. A gondolkodásban a század végére ezekben az országokban optimistán felfogva megtörtént egy változás. És azután a nagy fordulat után egyrészt visszaesett a foglalkoztatás, a visszaeső, az biztos, hogy visszaesett, és az ebből való kimenekülési útvonala legalábbis inkább az elején a rendszerváltásnak nagyon élesen kétfelé ágaztak. Az egyik út a vágyott háziasszonyi szerep végre, ami hivatalosan korábban nem volt elismerve, a másik meg hát maradt továbbra is, aki pályát szeretett volna.
Ezek nagyon jó kérdések, és szerintem ezen nagyon sok embernek el kell gondolkoznia, mert én nem tudom, hogy mit érez a társadalom. Szerintem azt érezzük, amit mi érzünk, és akkor az rezonál. Hogyha olyan közegben nem így beszélgetnénk, akkor lehet, hogy ő azt érezni, hogy az milyen jó, hogy most már az asszony boldogan lehet otthon. Én nem ezt érzem, de elbírom képzelni, hogy az írásokból, meg azért az egy-két találkozóból sejtem, hogy azért volt egy-két olyan ember, aki tényleg úgy gondolt, hogy ez egy megváltás, vagy örömmel vette, hogy otthon maradhat. Gondolom addig a percig, amután rájött, hogy anyám, ez mit jelent. És lehet, hogy a férj vagy a partner el tudja tartani, de hogy ez mennyi a függőséggel, mennyi munkával, és mennyi egyéb olyan változással jár, aminek a szereplés formáit nem ismerjük. Vagy olyan eredményeket hoz létre, hogy utána mélyen szégyeled meg, sajnálod, hogy ebbe az irányba mentél. De biztos, hogy volt halomnyai, mert akinek ez talán örömet okozott, hogy nem kellett a nyűgös munkahelyére, meg az utálatos főnökéhez visszamenni, és tényleg meg tudja mai napig valahogyan oldani, hogy ebbe a úgynevezett tradicionális modellbe visszatérjen. Amit nagyon sok szociológus, meg politológus szintén megjegyzett Közép-Kelet-Európáról, ez Lengyelországot jelenti, meg Magyarországot főleg, ez az úgynevezett Konrád György által nagyon jól, meg Szelényi által nevezett antipolitika a két nemet ilyen szolidáris helyzetbe hozta, aminek az ellensége az állam volt, és így a két nem között ez az elvált utak, és hogy mi mást akarunk, abszolút nem alakult ki. Szintén nagyon sok helyről hallom, hogy Nyugat-Európa meg a az Egyesült Államok felszabadítási, nőfelszabadítási mozgalmainak az volt a lényege, hogy az egyénre koncentrált, és a szexualitást engedte valamelyes legalább szabadjára, vagy még hogy úgy vitatkoztak is, hogy ez a felszabadítás tényleg a nőfelszabadítása, vagy a hapsi, hogy nyugodtan azt teheti, amit idáig végül is akar, csak most már feleségül se kell vennie, a valakivel szexuális partnere volt. Tehát legalább ezekről vitatkoztak. Még itthon, amit én egyre jobban látok ebben a kutatásban, hogyha még ezeket a kívánságokat meg is jelzik a különböző női csoportok vagy egyének, ez is mint anya jelentkezik. Tehát, hogyha a babakocsis menet megy, a járható utakér, az mind anya. A nyugdíjkorhatár, hogy a gyerekek számítsanak bele. Nagyon sokszor nem az egyénről, hanem mint a csoport, sokszor a nemzet anyájáról van szó. És ez az antipolitika, ez nem azt jelenti, hogy akkor a feminizmusnak fekete-fehér, a nő jó, a férfi pedig rossz alapon, meg elnyomó alapon kell, hogy működjön, hanem észrevenni, anélkül ez tényleg egy baromi nehéz dolog, és szerintem nem is megoldható egyik percről a másikra, hogy nem ellentmondás vagy ellentétet létrehozni, hogy ez a te társadalmi szereped, ez meg az enyém, és látod, hogy te elnyomtál engem, hanem az, hogy hogyan lehet ezeket úgy egyenlőbbé tenni, hogy azért nem feltétlenül tudjuk a biológiát megváltoztatni. De ezek az állások változtatása nagyon sokáig ebben az országban, és meg mások, aztán Kelet-Európában is, egy másfajta szocializációt hozott létre. És ezt Nyugat-Európa nem tudja, vagy nem úgy ismeri. Mi veszük át az ő intézményeiket, nagyon sokszor a feminizmus gondolatrendszerét, és nagyon nehéz ebben labdába rúgni. Azt a nyelvet nem úgy elsajátítani, hogy hups, lenyeltük, hanem egy kicsit másmilyen, és ide tartozik, és nem biztos, hogy az államnak kell belépnie, de azért valahogy úgy segítsen, hogy azért még a szervezetek meg az igények se halljanak meg. Nem tudom, hogy ki tudja erre a választ. Én egy-két nagyon-nagyon jó tanulmányt olvastam, ami egytől egyig azt mondja, hogy ezeknek a csoportoknak valahol helyet kell adni, támogatni kell őket, hogy a kormányzásban részt vegyenek. És minél inkább ezek a feminista vagy nő szempontú szervezetek képesek a politikába beleszólni, annál inkább ezek a politikák képesek megszólítani ezt a női érdeket, ami nem egy érdek, hanem sokfajta lehet, de épp ennek a sokféleségnek kell helyet adni, mert ez magától nem fog létrejönni. És ezek a kutatások csak Nyugat-Európában vannak. Pontosan azért, mert van egy 100 éves, folyamatos történelem, amire vissza tudnak nézni, és itt pedig egy nagyon, nem úgy megszakadt, hanem átalakult. Én nem úgy érzem, hogy ez teljes megszakadás volt, bár sokan úgy értelmezik.
Egy huszárvágással rá is térnék arra, amit mégis úgy tűnik számomra megközelítettél, mint témát, hogy hogyan is néz ki a nők részvétele a politikai döntéshozatalban, illetve akár olyan pozíciók elvállalásában és megválasztott pozíciókban való ütőképes szereplés, akár Nyugat-Európában, bár nem titkoltan, kimondottan szeretném kiegyezni amerikai változatra, ami Hillary Clintonnak a szereplését illeti, hogy mik azok a tényezők, amiket meg tudsz esetleg nevezni, mitől történhetett meg az Egyesült Államokban az, hogy egy elnök jelölt nő odáig eljutott, ameddig eljutott, illetve egy hasonló helyzetben én úgy gondolom, bár elég nehézkes megint az összehasonlítást tudom, és bonyolult, de egy hasonló helyzetben Magyarországon mik azok a hátráltató tényezők, illetve lendítő tényezők, amik ezt lehetővé tennék, vagy sem. Tehát itt egy kicsit össze is hasonlítanám azzal, hogy én úgy érzékeltem, és nem voltam vele egyedül, hogy amikor a Szili Katalin teljesen függetlenül politikai állásától köztársasági elnök ki akarták, voltak olyanok, akik köztársasági elnökként akarták volna látni, nagyon komoly tényezőnek számított, hogy de hát nőt köztársasági elnöknek hogy nézünk már ki.
Hát itt is létezik legalább két nagy iskola, hosszas biológiai meg társadalmi elemzésekre hivatkozva. Az egyik azt mondja, hogy a nők szocializációja, vagy talán a biológiai adottságai, mert hogy sokszor nevel egy gyereket, vagy legalábbis részes ennek a folyamatban, még ha apáca is. De hogy ettől ő békésebb, hogy ő jobban tud konfliktusokat kezelni, hogy a nyelve, az adottságai mások, hogy a politika más lenne, ha több nő volna benne. És ezt sok tanulmány még bizonyítja is, mert tényleg, hogyha van egy adott határon fölötti nő, a politika valamelyest változik. De ez nem feltétlenül igaz, attól függ, hogy kik ezek a nők. És most ez nem azt jelenti, hogy én szerintem, ez megint az én értékelésem, és ez biztos változni fog a következő 20 évben, mert ez idáig sem így volt feltétlenül. Én feministának nem azt nevezem, akinek van két petefészke, mert mondjuk lehet, hogy azt is eltávolították. De hát nem biológiai alapon, hanem tényleg politikai alapon nagyon sok nő, és az a másik iskola, jobban férfias, mint a férfiak maguk, mert a hatalom nem enged a maga közelébe senkit, aki valami szempontból alásná ezt a rendszert. Tehát te nem lehetsz Condoleezza Rice, nem lehetsz Margaret Thatcher, nem lehetsz Indira Gandhi, és a halomnyi másik politikai vezető, mert abban a pillanatban, hogyha te mint egy feminista lépsz be ebbe a politikába, akkor nézzetek körül a halomnyi jó ismerőseitek között, ezeket hol a főnöke, hol a szomszédja, hol a férje, hol a bárkije, de fejbe vagdossa. Mert ezt a nyelvet nem lehet elviselni, meg ezt bármelyik ötök befejezi ezeket a mondatokat, nem? Hogy mi a baj avval az illetővel, aki így viselkedik, hogy a hiba benned van.
Come all you lads and lasses, and have you give attention to these few lines I'm about to write here. It's of the four seasons of a year that I shall mention, the beauty of all things shall appear. And now you were young and early in your prosperity, cheer up your hearts and revive like the spring. Joy often pass like the buds in February, sing Valentine's Day, child forth to bring. Then come spring, which for the land of Norwich feels so keen to be checked with green. The trees put for the buds, the blossoms I don't know wish, the tender blades of corn on the earth not be seen. Don't you see the little plants by the tongues are blind?
Hogy a hiba benned van. És akkor egy nagyon jó érzés másokat megtalálni, aki nem feltétlenül szeret téged, de legalább ezt a nyelvet beszélitek. Valahogy úgy érzitek, hogy te elmész egy utcán, nem biztos, hogy meg kell, hogy nézzenek, vagy ne úgy nézzenek meg miért kell úgy öltöznöd, a magas sarkú cipőtől elkezdve az Isten tudja melltartókig, bármiig, ami nem feltétlenül jó, de úgy van, és már úgy tartjuk szépnek is. Én nem tudom, hogy melyik ötök tud definiálni egy kimenő cipőt, ami nem magas sarkú. Csak úgy egyet, vagy szóval a hallomnyi hétköznapi dolog, amit én szerintem nyugodtan elnyomónak nevezhetünk. A nyakkendő is az jó, én nem mondom azt, hogy a hapsiknak nincsen, de leveheti. Jobb esetben leveheti. Sok szempontból ők is el vannak nyomva, de ezen a közös elnyomáson nem kell, hogy mindegyikünk aktívan részt vegyen. Na, hogyha ez a két iskola megint egybejön, tehát, hogy a nők szociálisan mások, vagy az, hogy aki a hatalomba kerül, az kötelesen harciasabb lesz, vagy még véres szájúbb, vagy még férfiasabb, ezeket nagyon nehéz közös nevezőre hozni. De hogyha csak egy vagy két nőt engedünk be, Madeleine Albrightot, vagy Condoleezza Rice-t, vagy bárkit Európából, akkor tényleg ebből egy ilyen vezető lesz. És nem azért, mert gonosz, hanem mert mondjuk esze van, és tudja, hogy lehet a környezetét, az intézményeket úgy manipulálni, hogy legalább valamennyire életben maradhasson. De ha egy kicsit több van, mondjuk az kicsit kitágul, és ez volt Hillary Clintonnek szerintem egy zseniálisan jó mondata a választási harc végén, amikor Obamának végre gratulált, és nem csak egymást gyilkolták, nagyon sok szerintem ebből a hátrány adódóan, az egész országnak volt talán egy kicsit többnek is, amikor azt mondta, hogy van egy üvegplafon, na most azon van néhány millió törés, és azok a törések, azok mind azok a voksok, amik rámentek, amik hajlandók voltak kimenni az utcára, akik leveleket írtak, akik hordozták a plakátukat, akik pénzt küldtek, akik mellé álltak, férfi, nő, fekete, sárga, zöld színű, vagy bármilyen, de hogy ez az üvegplafon most megrezdült. Én bár hinnék neki, de azt is látom, hogy ami ez a pratiált hátusnak ez a szerintem ilyen polipszerű létezése. Volt már így, amikor az első orvosnő, vagy az első nem tudom mi, ugye, szintén előfordul, és akkor utána semmi. És én most ezt látom, hogy Hillary Clinton, nem mondom, hogy eltűnt a forgalomból, mert biztos, hogy életben marad. Egyrészt egy erős, okos, nagyon agresszív, de jó értelemben is agresszív politikusnő, akinek egy olyan csodálatosan berendezett rendszere volt, ami szerintem kész csoda, hogy ez a fiatal, félig fekete, vagy mivel hogy mi 1% feketét már feketének tekintünk, ez az ünkön ezt a fehéreket értem, ez Magyarországra is vonatkozik, nem csak az USA-ra, tehát akiben bármi fekete nének tekinthető vér folyadozik, onnantól fogva fekete, pedig szerintem mind onnan jövünk, na mindegy, más téma, tehát egy ilyen fiatal, relatíve, tapasztalatlan ember valahogy egy szintén nagyon jó megszervezett kampánnyal megver, de nagyon-nagyon kicsi különbséggel. Tehát ő nem fog szerintem eltűnni, de az biztos, hogy valamit változtatott. De azért az is maradt szerintem az USA-ban, hogy a Demokrata Párt végre kiállított két olyan jelöltet, aminek mind a kettőnek már nagyon régen kellett volna győznie. Szóval ez egy szégyen, hogy az USA importálja a demokráciát, ott mondják, hogy azért, mert nekünk nincs, és ezt nem magam mondom, hanem ők mondják, hogy ezt elküldtük külföldre, és vissza kéne hozni egy kis részét már. De a nőellenesség az ott is bőven van, és ott is ugyanúgy volt a Szili Katalinhoz hasonló hozzászólás hallomnyi embertől, de sokan annyira rasszisták, hogy még mindig egy nőt inkább, mint egy feketét. Néha el lehetett ájulni, hogy micsoda a hozzászólásokat publikáltak emberek.
Még mindig én folytatnám a Hillary-ről való kérdezősködést, bár nem csak pár perc elejére van időnk, igen, hogy lehetett találni az ő mondani valójában olyan csomópontokat, amik arra engednek következtetni, hogy beáll a sorba, vagy éppen nem áll be abba a sorba, hogy neki mindössze a hatalom kell, és nem érdekes, hogy nők támogatják avagy sem, vagy vannak-e jelek arra, hogy azért az ő előrelépésében, mint politikusnő, nem csak a férj játszott szerepet, hanem valamiféle nőmozgalmi támogatás.
Neki 2000-ig nem volt politikai állása. Tehát addig az volt a főállása, hogy Bill Clintonnak volt a felesége, és úgy kapott nagyon fontos szerepet a 90-es években, amíg Bill Clinton kétszer volt egyrészt kormányzó Arkansasban, másrészt utána kétszer amerikai elnök. És Hillary Clintonnak nem volt választott politikai pozíciója. És ekkor nagyon meg is égette magát, pontosan emiatt, mert nem volt kongresszusi helye, hanem mint az elnök felesége próbált véghez vinni egy nagyon fontos és nagyon valószínűséggel nagyon hamar visszatérő témát, ami az egyes számú kérdés volt talán az iraki háború mellett az USA politikájában, és az univerzális egészségügy, ami Michael Moore-tól elkezdve mindenkit foglalkoztat abban az országban, hogy mennyibe kerül, miért kerül ennyiben, és sehol máshogy ennyiben nem kerül, miért ennyi ennyire hatékonytalan, miért csak a gazdagok engedhetik meg maguknak, miért van az a több tízmilliónyi ember, gyerek, és akkor még az illegális emigránsokat nem is számoltuk, mert megint nem tudjuk, hogy hányan vannak, és főleg, hogy mi történik velük, csak arra, hogy szükség van rájuk ebben a gazdaságban, hogy létre kell hozni ugyanazt, ami minden más fejlett demokráciában is, egy ipari államban van, hogy legalább egy minimális egészségügyi biztosítás legyen. Na és ezt Hillary Clinton próbálta megcsinálni, de egyrészt ez egy nagyon bonyolult rendszer volt, amit utána totálisan szétvertek, és utána ami rosszat lehetett, szerintem a nyakába vágták. És ez a nő még a Yale Egyetemen lévő tanulása alatt is, és nagyon sok olyan gyermekelhelyezési, meg gyermekvédelmi pert vállalt el, ingyen is bérmentve, egy nagyon jó egyetemen, tehát itt két nagyon jó egyetem, az egyik a Harvard, ez a Barack Obama, a másik pedig a Yale Egyetem fog most egymás nyakába esni, vagy esett egymás nyakába, de velvállalt és fenntartott egy olyan gyermekvédelmi, és sokszor témájú nőpárti politikát, amit nem biztos, hogy szerencsés, mint politikus elvállalt, ez teljesen liberális, ezt nagyon sokan elviselik és elfogadják. Ő főleg külpolitikában volt konzervatív, ez mondjuk az iraki háborúnak a szintén harsogós felállása és megtapsolása, hogy igen, menjünk és támadjuk és megvédjük, míg Barack Obama olyan csendesen, de azért azt mondta, hogy ezt nem. És azért az egy nagy bátorság volt, akármennyire is első éves a szenátor volt akkor még, de merte valami szentokból vállalni, ami egy nagyon nagy döntés ezeknél a 100 főből álló a szenátusban, hogy azt mondani, hogy mindenki föláll és ordítva mondja, hogy minden támadunk, mert az amerikai Egyesült Államok nemzeti érdeke, hogy azt tegyük, és akkor valaki azt merte mondani, mint ahogy itthon is volt azért olyan, aki az első meg a második világháború ellen is egyedül fölmert állni egy nő, aki azt mondta, hogy mégse. Szóval azért ez egy megbecsülendő dolog, de Hillary nem, és szerintem ez volt az, amiben talán próbálta kitalálni, hogy mit akar az amerikai társadalom, mert abban egyértelmű, hogy az elején nagyon sokan támogatták, mert megették azt a sok humbugot, amit a Bush társaság képes volt lenyomni egy éven át mindenkinek. Igen, már így van, ezt már hallottuk másőn is. De Hillary-nak szerintem nagyon egyértelmű van ez a pro-choice, tehát a választás, az abortusz választása melletti teljesen 100%-osan kiállt mellett, ami szintén nem egy nagyon általánosan támogatott, bár a lakosság körében igen, de a politikusok körében csak úgy, mint Lengyelországban nem, mert ezt nem feltétlenül vállalhatott föl publikusan, de ő teljesen kimellem emellett, és főleg az, hogy a gyerekvédelem és családon belüli erőszakkal kapcsolatos témákban, mint jogász, még úgy is, hogy egy ilyen elegáns jogi karriert futott be, ezeket a témákat tartott. Az első könyve, ami nagyon sok embert megfogott, egy ilyen afrikai, azt hiszem, hogy afrikai szólást adott legalábbis félig a címének, hogy It Takes a Village to Raise a Child, tehát egy teljes közösséget, falut igényel az, hogy egy gyereket fölnevel, és ebben igaza van. Nem mehetsz el Szaborbiába bármelyik nem budapesti, hanem konglomerációs, szépséges házba, és akkor onnantól fogva megvan a 2,1 gyereked, hanem a nagymamától, az óvodától, az iskolától, a szemétől, az egyebektől. Szóval ez közösség kérdése, és ezt ő szerintem követ te kitűzte céljául, nem tökéletesen, de én, ha majd mutattok egy olyan politikust, aki tökéletesen, én akkor megyek.
Azt így közbevetőleg hadd kérdezzem meg, hogy tudhatjuk-e azt, hát kitalálhatjuk-e a gondolatait, hogy a pekingi nőkonferencián ő a civil részen vett részt, hogy mennyiben volt ez marketing, vagy mennyiben illik a személyiségéhez?
Hát személyiségről én nem tudok eleget, mert soha személyesen, nem csak, hogy nem találkoztam vele, de amit én látok benne, az, hogy ezek a témák komolyan foglalkoztatta, nem kellett ott lennie. Nem volt kötelező, hogy ezen a 95-ös Beijing-Pekingi konferencián ott legyen, és hogy ott is lehetett volna a kormányfői emberek között, akik ugyebár a fontosak, de hogyha ezt választja, és legalább ezek az emberek között mozog, azért ezeknek legitimitást ad. Azért ez az Egyesült Államoknak, az elnökének a felesége ezeket a témákat nagyon szerintem komolyan vette. Lehet, hogy ahogy az egészségügyi téma is mutatja, nem tudott többet adni, vagy lehetett volna jobban is csinálni, de szerintem nagyon sokat megpróbált. És ezekért Karin, nekem nagyon sok ismerősöm van kint, aki idősebb hölgy, és teljes erőbedobással mellette volt, mert azt mondták, hogy az életük egész során ez az első, és nagy valószínűséggel az az utolsó, aki idáig elviszi. Mert ez annyira macsiszta társadalom, hogy itt katonai múlt, itt magas, itt protestáns, itt mindennek tökéletesnek kell lenni a gyermekkorod óta, és ami érdekesség talán legalábbis számomra jó pofa volt, ezt én Condoleezza Rice ügyén hallottam először, hogy Condi demokrataként kezdte. Na, Hillary viszont republikánusként, és amikor ők a Fehérházban voltak, akkor a Fehérház titkosította Hillary-nak a Wellesley College-ban írt téziseit, szintén politológiából, és ugyebár őnek is ugyanaz a születésnapja, mint az enyém, úgyhogy erre már odafigyeltem, hogy mit csinálnak. És akkor ő, mint a republikánusoknak az egyetemi feje, az ilyen, nem tudom, hogy utálatos, de ezt úgy mellé lehet rakni, az utálatos radikalistákról írt, hogy ugye azok mi rosszakat tehetnek. És utána az az érzésem, hogy nagyon fordult a világ, mert nagyon sok helyen észrevette az, hogy a helyi kezdeményezések, a nőknek a csoportjai nagyon sokat számítanak, és nagyon sok idősebb fehér, fekete nő nagyon észrevette, és nagy szétvágta őket személyileg, hogy kire szavazzanak, mert mind a kettő fontos volt, Clinton évek sok embernek segítettek ebben a jóléti államból való olyan kimozdulásra, hogy a munka mellett, de úgy, hogy a jóléti rendszer is azért valamelyest segítette őket ebből a kimozdulásból. De nem, mint hogy ezek tökéletes évek lettek volna, de azért Hillary eléggé jelentős személyiség volt. Nem egy visszafogott, nem veszek részt semmibe csak a teapartikon, hanem egy aktív politikus nő képét rajzolta, és ezt is vette át azután, mint Bill Clinton meg ő kicsit a zavaros körülmények között távozott a Fehérházból, és azóta szenátor, és megválasztották, és a New Yorkiak nagyon nagy többsége támogatja, amit csinál.
Köszönjük neked, hogy a töredékét elmondtad annak, amiről kellett volna, vagy lehetett volna beszélnünk. Jó munkát neked!